Jöjjön hozzám és igyék. Ha valaki hisz én bennem, élő vizek áradnak annak bensőjéből. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.
Thank you.
a mi segedelmünk az Úr nevében légyen, aki az eget és a földet alkotta. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéjét, úgy, amiképpen írva található az Sámuel második könyvében, a 11. rész 26. versétől a 12. rész 14. versével bezárólag a következőképpen. Amikor meghallotta Úriás felesége, hogy meghalt a férje, Úriás, elsíratta az urát. A gyász letelte után érte küldött Dávid, palotájába vitette, az pedig a felesége lett, és fiút szült neki. De az Úrnak nem tetszett, amit Dávid elkövetett. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Az bement hozzá, és ezt mondta neki. Volt egy városban két ember, egy gazdag meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juhaj és marhája volt. A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de ezt sajnálta maga juhai közül és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzáérkezett vándornak, ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Dávid nagy haragra gyulladt az ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak. Az élő Úrra mondom, hogy halálfia az az ember, aki ezt tette. A bárányért négyszer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak. Te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr Izrael Istene. Én kentelek fel Izrael királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak a házát, és a teületbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izrael és Júda házát is, és ha ezt keveselted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát, és miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? A hetita Úriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehesd, őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével. Ezért nem távozik el soha a fegyver a te házattól, mivel megvetettél engem, és elvetted a hetita Úriás feleségét, hogy a te feleséged legyen. Ezt mondja az Úr. Éppen a saját házadból fogok bajt hozni rád. Feleségeidet szemed láttára veszem el, és másnak adom, aki fényes nappal fog a feleségeiddel hálni. Mert te titokban cselekedtél, de én egész Izrael előtt és napvilágnál cselekszem ezt. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak. Vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felel Dávidnak. Az Úr is elengedte vétkedet, és nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, azért meg kell halnia a fiadnak, aki született neked. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Olyan szomorú azt látni, Urunk, hogy még a legkiválóbbak is elbotlanak, hogy még a hit hőseinek tartott emberek is ennyire esendőek és gyarlóak. Urunk, ahogyan rettent bennünket a halál, olyan félelemmel tölt el bennünket a bűnnek a tudata is. Hogy mi sokszor úgy gondoljuk, hogy már a tiéd vagyunk, nálad vagyunk, és mégis a bűn az ajtónk előtt ólálkodik és ránk vágyódik. Urunk, keservesen megtapasztaltuk már mi is azt, hogy mit jelent a te utaidról letérni, a te akaratoddal szembe menni, mit jelent az neked nem engedelmeskedni. Mi azért fohászkodunk ezen az Isten tiszteleten, Urunk, hogy te, aki elkészítetted számunkra ezt az igét, ezt az üzenetet, hogy ne keményítsük meg a mi szívünket hallgatván az igét. Ne háborodjunk fel, ne lázadjunk, és semmiképpen se vessük ki azt az igét, amit te nekünk szántál. Urunk, add, hogy megtapasztaljuk a kegyelemnek a lehetőségét, azt, hogy te irgalomra hívsz, magad elé szólítasz bennünket, hogy bármi, amit mi titkon a lelkünkben elfedezünk, Bármi, amit mi az emberek szeme elől elrejtünk, de te előtted ott van, az ne maradjon többé bennünk, hanem tudjuk azt bűnbánattal letenni te előtted, hogy te könyörülhess, hogy te irgalmat gyakorolhass. Úrunk, szólaltasd meg közöttünk a te drága igédet, és cselekedd meg azt, hogyha kemény eledel is az, mi azt tudjuk bevenni, tudjuk megtartani, és tudjuk ez szerint cselekedni. Szent lelkeddel védlakozást bennünk, hallgass meg minket, és könyörülj mi rajtunk. Ámen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek élő igéjét, az Úr Jézus Krisztusnak szavát, azt az igét, amely alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával bizonyságot kívánok tenni közöttetek. Úgy, amiképpen az írva van a Lukács írása szerint való evangélium 12. részében, a 2. és a 3. versekben a következőképpen. Nincsen olyan rejtett dolog, amely ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. Ezért tehát, amit a sötétségben mondtatok, azt a világosságban fogják hallani. És amit fülbesugva mondtatok a belső szobában, azt a háztetőkről fogják hirdetni. Eddig az ige, testvéreim. Egészen szívbe markoló az, hogy Isten igéjében mennyire cicomázás, szépítgetés nélkül a rideg tényeket elénk tárva vannak a hitnek a hősei, Istennek az emberei. Az ő történeteik megirattak változtatás nélkül a mi számunkra, a mi épülésünkre és tanúságunkra. Minden egyes szereplő azokban a történetekben, amelyeket a Bibliában olvasunk, mindig valamilyen módon úgy szolgálnak, hogy mi azokban magunkra ismerhetünk. Vagy követendő, vagy elrettendő példaként, de ott vannak, és elénk tárja az ige az ő életüket, hitüket, cselekedetüket. És hadd mondjuk azt, ami napnál világosabb az igét olvasva, hogy még a legkegyesebb emberek kapcsán sem beszélhetünk arról egyértelműen, hogy ők valamiféle hősök lettek volna. Hiba nélkül való, makulátlanul tiszta emberek. Az ige arról beszél, hogy bizony nagyon is esendőek, nagyon is bűnösek voltak, akik hajlottak időnként arra, hogy eltérjenek Isten igéjétől. Egyedül a mi Urunkkal és megváltónkkal, Jézus Krisztussal kapcsolatban jelenthetjük azt ki, hogy mindenben hasonlatos volt hozzánk, kivéve a bűnt. A megfelolvasott igében, az ószövetségi történetben Dávidról hallunk. És az, aki itt volt az elmúlt vasárnap alkalmával valamely istentiszteleten, és hallgatta azt az igehirdetést, amely az ő elhívásáról, és felkenetéséről szólt, akkor úgy hallgathatta a mai igét, mint annak, mint egy tökéletes ellentét párját. Akkor arról szólt az ige, hogy Isten elküldi Sámuelt, hogy válassza ki ezt a gyermeket az ő sugalmazására, és kenje fel királlyá, az ő akarata szerint. Ma pedig arról hallunk, hogy Isten elküldi Nátán prófétát azért, hogy valami olyat mondasson el általa, amiben beleremeg a királynak a szíve. Olyan ennek a királynak az élete előttünk, testvéreink, mint egy nyitott könyv. Csak nagyon keveseknek van olyan részletességgel az egész élete a Bibliában megfogalmazva és leírva, mint éppen Dávidnak. Oly sokféleképpen szemlélhetjük őt, szinte ahogyan a mi életünknek az állomásai is, ahogyan mi megtapasztaltuk a mi életünkben, fiatal pásztorfiúként, atya nyája mellett is látjuk őt. Látjuk őt, amit éppen Saul udvarában, hárfát pengetve, zsoltárokat énekel. Látjuk őt, mint bújdosót, aki menekül a királynak a gyilkos indulata elől, aztán látjuk őt, mint hódító hadvezért. Látjuk őt, mint a trónon ülő, ítélő urat, és látjuk őt, mint gyöngekező apát, aki fiai, családja körében képtelen rendet tartani, és látjuk őt, mint esendő és bűnös embert. Szemlélhetjük diadalainak csúcspontján, és szemlélhetjük a bűn sötétségének a mélyén. Láthatjuk őt téldre borulni, az Úr sátrában, a láda előtt, amikor szinte képtelen szavakat találni, hogy hálát adjon Istennek azért, amiért őt és az ő családját kiválasztotta, és bizony látjuk a bűn mélységében gyötrődni, és őszinte bűnbánatot is tartani. Hadd kérjem azt tőletek, testvéreim, hogy ma ezt az igehirdetést ne úgy hallgassátok, mint ami egy ítéletről szól, mi egy bekövetkező, megváltoztathatatlan döntésről, Istenek döntéséről beszél, hanem hallgassátok úgy, mint egy bűnbánatra és megtérésre hívó alkalmat. Isten ugyanis azért nyúl be Dávid életébe, hogy könyörülhessen aztán rajta. Hogy ne tartogasson semmit számára a ma napra az ítéletre, hanem hogy elvégezze vele minden számadását még itt a földi életben. Számotokra ez az alkalom, mindegyikőtök számára az Úr Jézus Krisztus szava szerint egy lehetőség arra, hogy mindaz a rejtett bűn, vétek, amit emberek elől el tudtok titkolni, de ő előle nem, most felismerjétek, tudatosuljon bennetek, hogy ő erről beszél, és hogy tudjátok azt letenni. Mert ahogyan látjuk az igében, a titkolt bűnöknek, amely bűnök láncolatát indítja el, beláthatatlan következményei vannak nem csak a te életedben, testvérem, hanem szeretteidnek, családtagjaidnak az életében is. És talán olyan ponton ér utol majd Isten ítélete, hogyha az ő szavára nem hallgatsz, ami a legérzékenyebb számodra. Első gondolata a mai igének az, hogy az Úr saját szavaiddal mondott ítéletet titkolt bűneid felől. Azok számára egy néhány mondatban hadd foglaljam össze, akik nem ismernék ennek a Bibliai történetnek az előzményét, hogy mi az a titkolt bűn, ami Dávidot ide juttatja. Sokszor hallottuk a felolvasott igében a hettita Úriásnak a feleségét, magának, ennek a harcosnak, Dávid hűséges testőrének a nevét. És tudjuk azt, hogy Dávid egy olyan tavaszon, amikor a Biblia azt mondja, hogy a királyok hadba szoktak vonulni, Dávid otthon marad. És egy éjszaka meglátja ennek a hetita Úriásnak, aki az ő seregében harcol, és éppen ostromot folytat, a feleségét éjszaka fürdőzni, magához hozatja, és az asszony áldott állapotba kerül. Ez az első bűn, amiután Dávidnak le kellett volna borulni Isten előtt. De ő tetézve ezeket hazahivatja Úriást. És hogy valahogy leplezze a házasságtörést, leitatja, és hazaküldi, remélve azt, hogy a régen nem látott feleség hálva esetleg nem fog gyanakodni majd Úriás, hogy vajon kitől fogant a gyermek. De reggelre kérve döbbenten kell azt látni, hogy Úriás nem megy haza. Nem megy haza, hanem ott alszik ő is az őrség katonáival, és a szemrehányó kérdésre, hogy ugyan mit keresel itt, és miért nem mentél haza a te asszonyodhoz, azt mondja, hogy hát Uram, hogyan alhatnék én otthon a házamban, az ágyamban, asszonyommal, amikor a te szolgáid kint vannak a szabad ég alatt, és harcolnak te éretted is. És a bűnő bűne, amit Isten képtelen prófétai szó elhangzása nélkül elnézni ennek a királynak az az, hogy a saját halálos ítéletét küldi el Dávid Úriással, Jóábnak, a hadvezérnek, hogy a következő ostrom alkalmával állítsa ezt az embert a legelső sorba, ahol a legvéresebb a küzdelem, és ott is, mint egy varázsütésre hagyják magára, hogy bizonyosan megöljék. És innen, amikor azt hiszi, hogy az emberek elől sikerült eltitkolnia a bűnt, amikor úgy gondolja, hogy az emberi szemek nem fedezhetik fel már azt is annak következményét, akkor Isten nem feledkezik meg erről a bűnről, hanem elküldi a maga emberét. Halált érdemel az az ember, mondja Izraelnek legelső ítélője, a király, a trónon ülve, amikor az emberi igazságérzet szerint felháborító történetet mond el neki Nátán próféta. Aki dúskál a javakban, akinek mindene megvan, mindennel megáldotta Isten, elveszi a szegénytől az egyetlenét. Halált érdemel az az ember. Bizony a történetet hallgatva mi talán szívesebben vállalnánk, ha tehetnénk Nátán prófétának a szerepét, talán éppen azért, mert akkor mi is suhogtathatnánk az ítéletnek a korbácsát mások felett. Ezt az igét hallgatva testvérem, hadd kérjelek meg arra. Nagyon figyelj arra, hogy hogyan szólsz, hogyan vélekedsz, hogyan mondasz véleményt mások felől. Mert megtörténhet az nagyon könnyen, hogy amilyen mértékkel te mérsz másoknak, ugyanolyan mértékkel fognak mérni neked is. És Isten megcselekedheti azt a te életeddel is, hogy a saját ítéletedet fordítja vissza te rád. Figyelj arra, testvérem, miként beszélsz és hogyan szólsz. Milyen égtelen a mi életünk, ismeritek Jézus Krisztusnak szavát arról a bizonyos szálkáról és gerendáról, hogyha mások rágalmazásáról van szó, ha mások felől való ítélkezésről van szó, milyen hamar készen vagyunk a szólásra. És testvérem, akkor is, hogyha te büntelen lennél, amit senki sem mondhat el közülünk, akkor sem lenne semmiféle jogod és alapod arra, hogy bárki felől ítéletet mondj, különösképpen arra, hogy tudnod kell azt, hogy te magad is irgalomra szorulsz. Ma Isten a te életedbe is bel akar nyúlni. Én nem tudhatom azt, hogy mi az, amit Isten lát a te életedben. Mi az, amit te is igyekszel elfedezni. És idáig ez sikerült is talán. Félsz, hogy megaláznak, félsz, hogy megszégyenülsz az emberek előtt. Az Úr Jézus Krisztus szava mondja azt. Amit titokban szóltatok, amit egymás fülébe suttogtatok, egy elrejtett belső szobában, egyszer azt napvilágra fogják hozni, és a háztetőkről fogják kiáltani. Vajon meddig tudod ezt magadban hordozni? Isten szava ma azért szól, hogy ezeket te magadban látva és tudva, neki megvalva, tedd le itt nála. Második gondolat ennek az igének, akikre Isten sokat bízott, azoktól sokat is vár el. Akik közel vannak hozzá, azokban neki meg kell szenteltetnie. Hogyan hangzik Isten szava Dávidhoz? Én kentelek fel Izrael királyává, én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak a házát, és a te öletbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izrael és Juda házát is, és ha ezt keveselted volna, még sok mindent adtam volna neked. Dávid ez alkalommal nem kért Istentől, hanem egyszerűen elvett. és Isten ezt semmiképpen nem tudja másként látni és magyarázni, mint hogy ez háládatlanság ő iránta. Hiszen mindent olyan mértékben adott meg neki, mint senki másnak ő előtte. Mivel kedves volt az ő színe előtt, ezért minden kérése meghallgatásra talált. De Isten áldásai csak azokon nyugodhat meg, testvérem, aki engedelmes tud maradni mindvégig az ő szavának. Nem kért, hanem elvett, és ezért ítélete önmaga ítéletévé vált. Olyan félelmetes azt tudni, hogy annak a férfinak a neve, akit ő megöletett, Úriás, ezt jelenti, Úriach, Jahve, vagyis az Úr, az én világosságom. És Isten halála után is ennek a ártatlanul megölt embernek, a kirabolt szegénynek a védelmére kell, és akinek ő a világossága, az a napfényre hozza a legszégyeltebb és a legsötétebb mocskos bűnt is. Olyan szívbe markoló azt látni, hogy ide juthat Istennek egyik legkegyesebb embere is. És látni azt, hogy vétke után, a bűn elkövetése után nem fordul oda Istenhez, noha nagyon pontosan tudja azt, hogy amit tesz, az nem kedves Isten előtt, és hogy titokban semmiképp nem maradhat. Jézus Krisztus szava, hadd figyelmeztessem ma téged. Ha van ilyen a te életedben, abból egy görgeteg válhat. Bűn-bűn után, vétek-vétek után, és ki tudja, hol a megállás. A harmadik gondolat a mai igének. Isten gyermekeinek az élete elhivatások után többé már nem magánügy. Azt mondja Isten igéje Dávidról, okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodására. Egy ilyen embernek az élete, akit Isten ennyire felemel, akit ennyi mindennel megáld, aki ennyire fölötte van a többi embernek, óhatatlanul is mindig szem előtt van. És bármi, amit Dávid cselekszik életében, az árulkodó jel. És valóban bizonyságot tesz arról, hogy ez az ember istenéje, vagy pedig csak névleg az. Oly sokszor hallottátok bizonyára ti is, mulasztásainkat, bűneinket, szégyelve, hogy miattunk hangzott az, hogy hát, ilyenek a keresztjének. Ilyen ez az egyház. És mi bizony de sokszor kapjuk meg azt, hogy bizony ilyenek a papok. És soha nem azt mondják, hogy ez az én személyes bűnöm, vagy ez a te személyes bűnöd, hanem hát, ha ilyenek a keresztjének, Istennek az emberei, ugyan milyen lehet az Uruk. Nincsen annál arcpirítóbb dolog számunkra, testvéreim, amikor az Úr nevére mi hozunk szégyent, amikor miattunk, a mi bűneink miatt gyaláztatik az ő neve. Holott az ő parancsolata az, hogy úgy ragyogjon a ti világosságatok az emberek előtt, hogy látva jó cselekedeteiteket, dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. És milyen szomorú az, hogy a mi kétszínűségünk, álszentségünk és álkegyességünk teszi utálatossá, még azok előtt is a keresztjénnél lételt, akik pedig hajlanának arra, hogy Istenhez közeledjenek. Hadd mondjam azt, testvérem, minél magasabbra emel téged Isten, a te kiválasztásod minél inkább magasabb helyre tesz, a te életed annál inkább az övé kell legyen, és mindaz, amit teszel, az már nem a te magánügyed. Figyelnek rád, amit teszel, nyilvánvalóvá lesz, és a te bűnöd végképp nem lesz magánügy többé. Hadd kérdezem tőled, emlékszel-e arra, honnan hívott el Isten? Milyen helyzetben fordultál hozzá szabadításért? Hogyan választott ki magának? Vajon méltó vagy-e még a te elhivatásodhoz? Negyedik gondolata a mai igének. A bűnnek beláthatatlan következményei vannak a jövőre nézve. Dávid életében ezután sohasem lesz már többé ugyanaz minden, mint ami a bűnt megelőzően volt. Minden megváltozik. Feldúlta egy családnak a belső rendjét, egy családnak a békéjét, és ezért Isten az ő családját fogja feldúlni. Nem távozik el a fegyver többé a te házadtól. Sőt, saját házadból fogok bajt hozni rád, fiadnak pedig meg kell halnia. Tudod a testvérem, hogy mi miért történik a te családodban, a te szeretteidnek a körében? Mi zajlik környezetedben, és hogy mi annak a mozgatója? Én nem tudhatom, de te bizonyosan tudod és érted, hogy miről beszélek. És ahogyan már mondtam, meg ne történjék az, hogy Isten ítélete ott ér utol, ahol a legsebezhetőbb vagy, ahol a legtehetetlenebb vagy, ahol a legjobban fáj. Mert testvéreim, a bűnért valakinek mindig fizetni kell. És ez az utolsó gondolat ma. A kegyelemnek nagyon drága ára van. A kegyelem sohasem ingyenes. Az irgalomért valakinek mindig fizetni kell. Fizetni kellett. Látjuk az igéből, Dávidot mérhetetlenül szíven üti az, amit hall. Vétkeztem az Úr ellen, mondja, és igaz bűnbánatra jut. Mert a rossz mellett lakozik még benne mérhetetlen igazság érzetéből is valami. És noha a teste majdnem megölte a lelkét, valami tiltakozik benne az ellen, hogy valaki olyas, valaki halljon meg az ő bűnéért, aki teljes mértékben ártatlan. Hogyha tovább olvassuk ezt az igét, azt látjuk, hogy éjt-nappallá téve könyörög a gyermekért. Mindent elkövet azért, hogy Isten bocsásson meg neki, hogy fordítsa a büntetését. Mert képtelen elviselni azt, hogy az ő vétkéért valaki más bűnhődjön. Van valami ebben az igében, ami bennünk is valami tiltakozást vált ki. Mert noha tudjuk azt, hogy megbünteti Isten az atyák vétkét a fiakban, az ő parancsolatai szerint. Tehát mégis hogy lehet az, hogy egy ártatlan fiúnak kelljen meghalnia Dávid bűnéért? De hadd emlékeztesselek arra, testvérem, hogy neked is csak úgy lehet bocsánatod, hogy helyetted Pilátus valaki másra mutatott. A te bűnödért neked kellene, hogy szegezzék, hogy bizony te vagy az az ember, akinek bűnhődnie kellene, aki vétkezett. De Pilátus valaki másra mutatott, és azt mondta, íme az ember. Testvérem, csak Krisztus ártatlan fiúi áldozata révén, az ő drága vére árán van kegyelem számodra. Ó, bárcsak cselekedné meg Isten, hogy ne hiába halt volna meg azokért a bűnökért is, amelyeket még nem tettél le soha. Milyen mérhetetlen szeretet az, aki egy ártatlant ad a te bűnödért. Azt mondtam ennek az igehirdetésnek az elején, hogy valójában úgy kell szemlélnünk ezt a történetet, hogy Isten könyörülni akar Dávidon. Azért nyúl bele az életébe, lehet keményen, mélységesen összetörve őt, de azért, hogy benne élet támadjon. Van egy csodálatos ige a Zsoltárok könyvében, amely úgy hangzik, sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz, míg a föld mélyéből is felhozol engem. Nem tudom, hogy miért történik sok baj és sok nyomorúság a te életedben. De cselekedje meg azt az Isten, hogy ennek hatására te felismerd azt, hogy miért történik ez. És hogyha felismerted, akkor ne felháborodj, ne elfordulj Istentől, ne lázadj, hanem tarts igaz és mélységes bűnbánatot. És akkor igaz lesz, hogy ő megelevenít téged is az ő szabadításával, és megkönnyörül a te életeden. És imádkozzunk azért, testvéreim, hogy akkor és addig tegyük és cselekedjük meg mindezt, amíg alkalom van rá, amíg van kegyelmi idő. És cselekedje meg az Isten egyenként a ti életetekben is, hogy vajha soha ne legyen igaz számotokra az, hogy ezt a leleplező, orca pirító, és bizony önmagunk előtt mélységesen megszégyenítő igét többé ne kelljen magunkra vonatkoztatnunk. Isten szent lelke munkálja benned azt, amire ő indít. Gyertek, válaszoljunk egy énekverssel az ige hirdetésére. Mielőtt közösen imádkoznánk, hajtsuk meg fejünket úgy, hogy ki egyenként elmondhassa röviden a maga imádságát. Urunk, hálatelt szívvel köszönjük meg néked azt, hogy volt üzeneted számunkra. Mert ez mi nekünk azt kell, hogy jelentse, hogy te törődsz velünk, számon tartod a mi életünket, sorsunkat. Te látod a mi cselekedeteinket, tetteinket és szavainkat. És te tudod azt, hogy valami még hibázzik. Valami még tőled elválaszt, hiszen te szent Isten vagy, akinek semmi közössége sem lehet tisztátalannal és bűnnel. Urunk, te ma szent lelked által azt üzented meg, hogy tökéletesen ismersz, és hogy tökéletesen látsz bennünket. Úrunk, te meg nem szégyenítesz bennünket az emberek előtt, hogyha megbánjuk a mi bűneinket. Hadd tudjunk most mi lélekben te eléd borulni. Hadd tarthassunk bűnbánatot. Hadd gyakorolhassuk azt, ami kedves a te színed előtt. Hogyha fertőztettünk is vétekkel, azt mi letéve te előtted megbánhatjuk, és hogy te megbocsátasz nékünk. Urunk, hadd könyörögjünk a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak az irgalmáért, aki megfizette a legdrágább árat mi érettünk. Atyánk, cselekedd meg azt, hogy megmoss bennünket az ő tiszta, szent és igaz vérében, hogy mi magunk is tisztábbak legyünk a hónál. Hadd hordozzuk, Urunk, imádságban szeretteinket, családtagjainkat. Hadd könyörögjünk azokért, akiknek a kezét nem foghatjuk, akikkel nem járhatunk mindig, és akikkel nem leszünk mindig. Te cselekedd meg azt, Urunk, hogy könyörögve érettük, irgalmadba és kegyelmedbe fogadod őket is. Hadd imádkozzunk gyászoló testvéreinkért, akik megálltak az elmúlt héten egy-egy koporsó, sír vagy ravatal mellett. Te töröld le a könnyeket. Te vigasztald őket szent lelked által. Urunk, hallgasd meg a mi könyörgésünket, ami Urunkért, Jézus Krisztusért.
Thank you.
Boldog ember az, akinek bűne megbocsátatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs szívében álnokság. Amen.